sorozatot
készítettem. Egyeztetve a lelkipásztor testvéremmel, hogy többféle lehetőség közül mivel készüljek, a Zákeus nagyon jól ismert történetére esett a választás, mégpedig 5 estén keresztül lesz szó a Zákeus üzenetéről, úgyhogy 2 versenyként fogjuk olvasni estéről estére ezt a történetet, és mindenik estének van egy üzenete, egy címe, a ma esti résznek, az első 2 versnek, a Lukács evangéliuma 19. részéből, az lesz, hogy a Jézus nélküli ember. Tehát hallgassuk a ma esti igerészt a Lukács evangéliumának 19. részéből, az első 2 versből. És bemenvén Jézus átment Jerikón. És íme volt ott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak. És az fővámszedő volt, és gazdag. Eddig tart az alapigét. Drága testvérek, mint jeleztem, a Zákeus nagyon jól ismert történetén keresztül fogjuk megvizsgálni, hogy hogyan juthat el a Jézus nélküli ember Jézusig. Hogyan juthat el a hitetlenségből, vagy a kételj homályából az ember a bizonyosságig. Hogyan juthat el az ember sok-sok kérdés és bizonytalanság szorításából arra a drága nagy felismerésre, amire oly sokan eljutottak már az előttünk járt hithősök közül is, de hiszem, hogy ebben a gyülekezetben is sokan eljutottak már erre a szent bizonyosságra, amit az üdvösség tudata jelent, és hiszem, hogy az ideérkezett vendégtestvérek között is vannak már olyanok, akik fölkiáltottak szent ámulattal, térdre eső hódolattal, a feltámadott Krisztus előtt, mint egykor Tamás, és kimondták teljes meggyőződéssel, én Uram és én Istenem. Nos hát, ezt az utat szeretnénk végigjárni estéről estére, ezen a héten, a Jézus nélküli ember állapotát vizsgálva meg ma este, majd holnap a Jézust kereső embernek az igyekvését vizsgáljuk meg, aztán a következő este a Jézus által megszólított és neki engedelmes emberről lesz szó, majd aztán a Jézus közelében a bűneit látó emberről lesz szó, és végül a záró alkalom a megtalált emberről, a Jézus által megtalált emberről fog szólni. Nos hát, nézzük meg a ma esti rövid rész tükrében azt, hogy milyen a Jézus nélküli ember. Ki a Jézus nélküli ember? Alapigénk azzal kezdődik, hogy bement Jézus Jerikóba, és átment rajta. Miért? Miért volt szüksége ennek a teremtett világnak arra, hogy ebbe belépjen testben maga Isten Jézus személyébe? Miért volt szüksége ennek a világnak arra, hogy 2000 évvel ezelőtt bejöjjön a testben megjelent Jézus, és átmenjen rajta? Miért van szüksége ma egy közösségnek, egy falunak, egy városnak, egy gyülekezetnek, egy nemzetnek arra, hogy Jézus bejöjjön, és átmenjen az ő útján? Azért, mert mindenütt, az akkori 2000 éve ezelőtti Jerikóban is, a mai lakhelyeken is munkaközösségekben, gyülekezetekben, családokban, baráti körben, iskolaközösségben. Van egy ember. Egy ember, akit Jézus személyesen akar megkeresni. Van egy ember, akit az ő szeretete meg akar célozni. Nem azért, hogy megsemmisítse, nem azért, hogy csúnyán kipellengérezze, leleplezze, és nem ezt tette Zákeussal, hanem azért jön Jézus Jerikóba is akkor, jön ma is a mi közösségeinkbe is, hogy keresse azt az egy embert, akiről már látja, hogy nem tud tovább nélküle létezni. Hogy keresse azt az egyetlen egy embert, akit név szerint ismer. Azt az egy embert, aki már elindult, hogy valamilyen úton, módon közeledjen Jézushoz. Most erről az emberről van itt szó ebben a történetben. És arról a Zákeus kereső Jézusról, aki azóta is keresi azt az egy embert. Azt az újra és újra fölbukkanó, nyugtalan szívű, üres lelkű embert, azt, aki tele van kérdésekkel, azt, aki talán már rég elszigetelődött az ember sűrűben is, azt az egy embert, aki ott ül, mint Zákeus gazdagsága, főembersége csúcsán, de magányosan, árván, kikerülten, lenézetten, megvetetten, a szeretetre sóvárogva. Most ki lenne az az egy ember közülünk ma este, akihez feltétlen el kellene érkeznie Jézusnak? Ki lenne ezen a héten az az egy ember, aki felismerné a hozzáérkező megváltóba azt, aki elhozza az ő életébe, az ő házába ugyanazt az üdvösséget, amit elvitt Zákeus házába is. Azt olvassuk, hogy bemenvén átment Jézus Jerikó. Jerikóról sokat olvasunk a Szentírásban, az Ószövetségben is. Ismerős ugye az a történet, hogy milyen különös módon vette be Józsué és az ő népe, Isten választott népe a honfoglalás idején, miután véget ért a nagy pusztai vándorlás, milyen különös módon vette be ez a nép Jerikót. Hogyan omlottak le Jerikó várfalai? És hogyan mondott átkot Józsué, különös átkot, Jerikó romjai fölött? Hogy átkozott legyen az, aki fölépíti még egyszer ezt a várost. Mégpedig szó szerint érdemes ezt az átkot elolvasni, megfigyelni, mert azt mondta, hogy az ő első szülöttjére rakja le annak alapját, és legifja fiára állítsa fel annak kapuit. Olvassuk a Józsué könyve 6. részében, a 26. versben. Döbbenetes átok szakadt Jerikó romjaira. Ha kerül egy vakmerő ember, valamikor is a történelemben, aki azt föl akarná újraépíteni, akkor két fia élete árán építheti csak fel. Első szülöttjére rakja le annak alapját, és legifjabb fiára állítsa fel annak kapuit. S lám a történelemben került egy vakmerő férfi, olvassuk később, itt van amúgy az Ákeus történetben, a lábjegyzetben, a visszautalás az Ószövetségre, hogy lássuk, milyen csodálatosan összefüggnek a dolgok a Szentírásban. A Királyok első könyve 16. részének 34. verséből olvassuk, hogy hiél felépítette újra Jerikót, Abirámnak, az elsőszülött fiának az élete árán letette meg annak fundamentumát, és az ő kisebbik fiának, Segubnak élete árán állította fel annak kapuit. Ledöbbenünk ennek a különös fordulatnak a hallatát. Van olyan apa, aki föláldoz két gyermeket, és csak hogy az ő álmát megvalósítsa? Csak hogy a nagy építési tervét véghez vigye? Van ilyen apa? Van, tele van a világ ilyen apákkal. Ó, bárcsak ne lenne egy sem itt levő apák közül, aki a gyermekét kész föláldozni saját ambícióinak az oltára. Valljuk be őszintén, mi férfiak büszkék vagyunk a terveinkre, az élet nagy kihívásaira. Tűzön, vizen át is megvalósítani akarunk sok mindent. És jaj, közben sokszor elfelejtjük, nem veszük észre a nagy hajszában a terveink véghezvitele közben, hogy elhanyagoljuk a gyermeket, a sajátunkat. Nincs időnk vele szóba állni, nincs türelmünk egy kicsit elidőzni vele. Tudjátok, testvérek, ebben a rohanó világban, ebben a pénzközpontú, elanyagiasodott világban, ebben a kabzsi világban, manapság az időt úgy nevezik, hogy szeretet. Szereted a gyermekedet, édesapa, édesanya? Tudod, miből lehet ezt látni? Abból, hogy mennyi időt szánsz rá. Mennyi időt töltesz vele. Ne pénzt dugja zsebébe, hanem szeretetet a szívébe. És időt szánj a vele való beszélgetésre, a vele való sétára, kirándulásra. Töltsd a hétvégét vele tudatosan, és ne fuss akkor is, mint Zákeus a pénze után. Mert jaj, ma is tele van a világ ilyen Hiél nevű férfiakkal, asszonyokkal, akik készek föláldozni saját gyermeküket azért, hogy megvalósítsák önző álmaikat. Ezekből akar kigyújtani Isten, mert átkos dolgok ezek. Hát lám, Jerikó ilyen kettős véráldozat árán állt akkor, amikor Jézus oda megérkezett. Átok alatt nyögő városban, akkor is, ha Jerikó a pálmák városa volt. Egy szép lakóhely volt Jézus. Hiába szépítjük külsőleg, ha az átok rávetül. És hiába építünk külsőleg, ha belül üres minden. És hiába a gyönyörű, szép házak, én is szeretem a szép házakat, de ha nincs benne lélek, akkor nem kívánatos az az otthon. Testvérek, nagyon sok fiatallal, gyermekkel foglalkoztam eddigi szolgálatom idején. Már 38 éve vagyok lelkész. És bizony azt látom, nagyon sok helyen, hogy sok fiatal nem szívesen ül otthon. Sok serdülő alig várja, hogy eltűnjön otthonról. Nincs fészek meleg. Hiányzik a vonzó erő. Nincs lélek. A nagy áldozat árán megépített házakban. Nem igazi otthon a ház sok helyen. Mert hiányzik belőle Jézus. Hát ezért kell megérkezni Jerikóba. Ezért kell bemennie Jézusnak a mai otthonomba, mint az Zákeuséba. Ezért kell az átok alatt nyögő lakóhelyekre betegye Jézus a lábát. Mert csak neki van hatalma megtörni az átkot. Neki van hatalma kiszabadítani minket abból a mókus kerékből, amiben forgunk, taposunk, magunk is önző céljainak eléréséért, és közben áldozatul esnek gyermekeink. Miért panaszkodunk mi annyit a mai ifjúságra? Hogy ilyenek, meg olyanok, szemtelenek, meg nem tanulnak, meg dolgozni se szeretnek, meg drogoznak, meg isznak, meg hazudnak. Mondunk minden rosszat a mai ifjúságra. De ki a mai ifjúság? Nem a mi gyerekeink? Kik nevelték ezeket a gyermekeket? Hol voltunk mi, amikor egy kicsit elcsúsztak? Amikor elhajlottak rossz irányba? Vajon nem mi vagyunk a felelősek ezért? Úgy beszélek, mint 5 gyerek édesapja. Aki sajnálom, és most őszintén mondom, sajnálom, és mondom a fiatal lelkész kollégáknak, akiknek még a kicsi gyerekek ott vannak az ölükben, hogy nem töltöttem elég időt a gyermekeimmel, amikor serdültek. Mert a szolgálat, mert a gyülekezet, a templomépítés, a parókia építés, minden átment rajtam, iskolai vallásoktatás, minden fontos volt. És nem mindig volt elég fontos a saját gyermekem. Hála Istennek, hitben járnak, Isten könyörült rajtuk, de most sem tudom nyugodt lélekkel elkönyvelni magamban, hogy nem töltöttem több időt velük. Mert néhány évig vannak velünk, aztán kirepülnek. Mint ahogy nálunk is már csak egy van otthon. És már hiába sajnálkozunk utólag, már nem lehet visszahozni azokat az éveket. És hát, miért kell Jézusnak megérkeznie? Azért, hogy otthonossá tegye a hajlékunkat. Azért, hogy elűzze az átkot Jerikóból, és egy elmagányosodott, didergő lelket végérvényesen megmentsen a kározattól. Ez akkor Zákeus volt, ma lehet éppen te. És én hiszem, hogy nem véletlenül akar újra bekanyarodni hozzánk is a mindenség Ura Jézus Krisztus. Mert látja, tudja, hogy a Jézus nélküli élet üres, hamis, és hiába van. Testvérek, egyszer egy árverésen sokféle tárgyat árvereztek, és egyszer elővettek egy kopott régi hegedűt. Az is az eladandó tárgyak között szerepel. Kikiáltották a kezdő árát, senki nem harapott rá. Aztán másodszor, harmadszor próbálták az árát kiáltani, és akkor felállt a közönség soraiból valaki, elkérte az ütött kopott hegedűt, és elkezdett játszani rajta. Gyönyörű dallamokat csalt elő belőle, és aztán szépen visszaült a helyére. Nos, ha láttatok volna rögtön érdeklődést. Magas áron elkelt a hegedű. Miért? Mert amit csak olyan ütött, kopott, réginek tűnt külsőleg, nem tudhatták, hogy milyen gyönyörűen szól az a hegedű. Hogy milyen nagyszerű hangszer. Kellett, hogy a mester kezébe kerüljön. A szakavatott mester szólaltassa meg, és csalja ki belőle azt a gyönyörű dallamot, aminek nyomán aztán rögtön fölértékelődött a hegedű. Hát ilyen az ember élet. Amíg nem kerül a mester kezébe, amíg nem kerülsz a Jézus kezébe, ütött, kopott, értéktelen, szürke, azt mondod, nem ér semmit ez az élet. Hogy rohanunk, gürcölünk, futunk, s majd a sírba bukunk, és elfelejtenek. Hát ezért érdemes végigcsinálni ezt a földi cirkuszt. Nem. De egyszer a mester kezébe kerül, a kis ütött, kopott életed, rögtön fölértékelődik. Nézd, hogy mondja már az Ószövetségben Isten Ézsaiás próféta által. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Becses vagy, és én szeretlek. Micsoda szerelmi vallomás. Ugye a fiatalok örülnének, ha ilyet hallanának. De nem csak holdvilágos éjszakán a csillagokat számolva az utcasarkán, hanem 10-20 év, 30 évi házasság után is. Érezni, hogy a társam számára én becses vagyok, szeretett lény vagyok, fontos vagyok. Isten Jézus életét a keresztre adta, hogy bebizonyítsa, milyen drága vagy neki. Azóta senki nem mondhatja, hogy Isten nem törődik velem. Hogy Isten elfelejtette a bukdácsoló, bűnbe merült, vergődő, kínlódó embert. Nem felejtette el. És Jézus keresztje azóta is hirdeti, lásd, ott vagy az Isten figyelmének a középpontjában. Mint Zákeus a Jézus figyelmének a középpontjában. Hogy bemegy kimondottan Zákeusért Jerikóba. És átmegy a városon, mert a város túlsó kiáratának a közelében leskelődik majd Zákeus egy sűrű fügefa tetejéről, a lombok közül. Hogy valamiképpen meglássa Jézust. Testvérek, milyen a Jézus nélkül élet? Elveszett élet. Talán mondhatod, én nem érzem elveszettnek magamat. Áldott legyen az Isten érte. Ha már megtalált. Ha már Isten szerelmes gyermekének tudod magadat. Akkor különbséget tudsz tenni a mostani megtalált, értékes állapot és a korábbi elveszett állapot között. Micsoda különbség. Akkor nyugtalan voltál, békétlen voltál, hitetlen, vagy kishitű, vagy kételkedő voltál. Nem tudtál semminek igazán örülni. És amióta Jézus a mester a kezébe vette az életedet, és leporolta, és kicsiszolta, és kifényesítette az életedet, és egy gyönyörű mennyei dallamot csalt elő a korábban zakatoló, panaszkodó, kesergő szívedből, most azóta tudod, hogy mit jelent az üdvösség egy házban. Ez Zákeus az ezt hitte Jézus. A Jézus nélkül élet egy elveszett élet. Még akkor is, ha Zákeusról azt olvassuk, hogy ő fővámszedő volt és gazdag. Ráadásul döbbenetes, hogy a Zákeus név magyarul azt jelenti, hogy tiszta. Tiszta. Tiszta a neve, és tisztátalan a szíve. Tiszta a neve, és tisztátalan a keze. Tudjuk a fővámszedők, miből gazdagodtak meg. Csalásba. Majd bevallja ő később. Pedig Jézus nem is kényszeríti rá. Előáll önként majd, tudjuk a történet végén. Ő maga mondta ki, hogy hogy szerezte ezt a vagyont. Tiszta a név, és tisztátalan a szív, és tisztátalan a kéz, és tisztátalan a láb, és tisztátalan a tekintet. És tisztátalan az érzés, és tisztátalan a vágy. Lehet így élni? Ebben a kettősségben? Lehet örökké hazudni magunknak, magamnak, hogy jó van ez így? Zákeusnak miért nem volt jó tovább így? Miért nem volt elég, hogy fővámszedő volt és gazdag? Mi kellett még neki? Miért nem elég a külső? Mert a belső is meg akar gazdagodni. Miért nem elég a smink, az állarc, a külső csillogás? Mert a szív nem bírja el a hamisságot, a hazugságot. Ne csapd be a saját szívedet! Ne hazudj magadnak! Nézz szembe Jézussal, az egyedül tisztával, és akkor döbbensz rá, hogy a te látszólag becsületes, rendes, református, vallásos életed sem biztos, hogy tiszta. A gondolatod mindig tiszta, a vágyai mindig tiszták, a beszéded mindig tiszta, a kezed mindig tiszta, a lábad mindig tiszta. Jaj, de hányszor kell szembesülnem azzal, ha belenézek az ige tükrébe, hogy Uram, megint nem volt tiszta ez a gondolatom, ez az érzésem, vagy ez a vágyam, vagy ez a szándékom, tettem valamit valakivel, és lehet, hogy az önzés volt a háttérben, vagy a nagyamányás. Még akkor is, mikor segítettem valakinek, adtam egy adományt. Hadd tudja meg mindenki, hogy én ilyen nagy lelkű vagyok. Ha kell, hirdessék is ki a templomban a nevemet, hogy én adtam a legtöbbet. Testvérek, ugye mennyire be tud csapni a sátán minket? Tégy jót, de közben légy rá büszke. Pedig azt tanítja Jézus, ha a te jobb kezed ad valamit, ne tudja a bal kezed. És a főség kapcsán, mert mindenki szeret fő lenni, szeret első lenni. Már az óvodáskorban megvan a versengés, az iskoláskorban még inkább. Felnőttek világa, tele van versengéssel. Kiút előbbre, kikönyökköl erősebben, kitapos gyorsabban, kigyűjt többet, kit vesznek észre inkább, kire figyelnek fel jobban, és hadd mondjuk mi, lelkészek őszintén. Ki prédikál jobban, kinek az igehirdetésére tódulnak többen a templomban. Nálunk kolozsvári templomunkban rengeteg vendég igehirdő szolgált már, mindig annak örülök, amikor hallok egy jó prédikációt. Nem, hogy irigykednék, hogy hát ez jobban prédikált, mint én. Bárcsak mindenki jobban prédikál, hogy minél többen jussanak Isten ismeretre. Testvérek, nagy baj, ha még a lelki munkába is, az egyház életbe is begyűrűzik a versengés, a főségre vágyás. Hogy tanította Jézus a tanítványait? Ha valaki közületek első akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája. Mert Jézus magáról ad példát, azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy mindeneknek szolgálja. És a lábmosás jelenete bizonyítja ezt legjobban. Hogy ő a mindenség ura nem resteli, hogy előveszi a rabszolga kötényt, körülköti a derekát, és tölti a vizet tanítványok mocskos lábára. Meg is szégyelte ott néhány magát. Péter tiltakozik is. Uram, hát te ezt nem teheted. Hát, ha ti nem tettétek. Közületek senki nem vállalta ezt a rabszolga feladatot. Akkor elvégzem én. Ugye mi meg szégyenülés? Mikor a mindenség ura lehajol mocskos lábú emberhez, és kezdi tisztogatni. Tehát ezért jött Jézus. Hogy az ilyen nevű embert, mint Zákeus, akinek csak a neve volt tiszta, kézre vegye, hogy a szíve is tiszta legyen, a keze is, a lába is, a gondolata, az érzése, a vágya, a szándéka is tiszta legyen. Hogy az egész lényem tiszta legyen. Hogy ne legyen kétszínűség, ne legyen hamisság, ne legyen álnokság, ne legyen egy feszültség bennem, hogy ne kelljen örökké ezen vergődnöm, nyomorognom, kiáltoznom, és jajgatnom, mint Pál apostol is megfogalmazta, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálatestét. Ebből a rettenetes kettősségből. Erről beszélt a 16. századi neves tudósa, matematikus, filozófus, teológus, Pascal, aki megtérése után leírja, hogy két ember lakik benne. Hasonlóan Pál apostolhoz. És azt hiszem, hogy senki nem ússza ezt meg, aki szembesül őszintén Jézussal, a tisztával, a szenttel, hogy Uram, hát csupa kettősség volt eddig az élet. Akkor is a templomba jöttem, de nem ismertelek téged. De nem hódoltam még meg teljes szívvel előtte. Még nem mondtam ki, Uram, hogy vétkeztem. Lapítottam, hallgattam. Megbújtam a tömegben. De nem mertem kiállni, mint Zákeus. Hogy valljak. Mert csak így szabadul föl a szív, a teher alól. És hát, milyen a Jézus nélkül? Ilyen kettős életű, magának is hazudozó ember. Ettől akar megszabadítani minket, mi Urunk. Attól, hogy egyet mutatok, és más vagyok. Kányádi Sándor neves erdélyi költőnk egyik versében gyönyörűen fogalmazza meg, és írja le azt, hogy milyen is az Isten nélküli ember. Az az ember, aki valamikor még arra is büszke, hogy ő leírja az Istent, úgymond kitoloncolja az életéből a mindenség urát is. Nietzsche a 19. század híres és hírhet német filozófusa világgá kürtölt annak idején, hogy az Isten halott. Nincs rá szükség. És ennek a gondolatnak mentén fogalmazza az imént említett erdélyi költőnk Kányádi Sándor az Isten sírján című versében. Ültem az Isten sírján, megkönnyebbültem. Enyém a lelkem, s írhám, megmenekültem. Fölálltam, és visszarogytam. Nem volt, ahová mennem. Erőm se volt. A harcban megöregettem. Hát ilyen az Isten nélkül élet. Annak az embernek az élete, aki azt gondolja, hogy ő akár el is temetheti az Istent. Ugye milyen nyugodtan dörzsölték a kezüket, Pilátus, Kajafás, a főpapok, írástudók, miután Jézus sírját le is pecsételték, még katonákat is rendeltek az őrizetőre. Végre megszabadultunk tőle. Nincs ki rámutasson a bűneinkre, nincs ki leleplezze kétszínűségünket, álnokságunkat, nem zavarja többé a nyugalmunkat. De tovább lehet könnyedén menni, miután az ember megöli az Istent? Tóth Árpád költőnk egyenesen az Isten véreskezű gyilkosának nevezi az embert. Ó, de nehezen tudjuk mi ezt lenyelni. Pedig, ha Krisztus keresztjére nézünk, nem lehet letagadni, hogy az ember, az Isten véres gyilkosa. És Kányádi azt mondja, hogy fölálltam, de visszarogytam, nem volt ahová mennem. Hová mehetnénk, Uram? Kérdezi Péter. Az örök életbeszéde nálad van. Hát, ha kiiktatunk az életünkből, ha eltemetünk, ha ráülünk a sírodra, van-e még otthonunk? Hová menjünk? Ki fogad be minket? Ki bocsát meg nekünk? Ki ölel át? Ki csókol körbe? És ki sír a vállunkon? Ha nem az az Isten, akiről beszél Jézus tékozó fiú történetében. Hát ilyen Istenünk van nekünk. És ezért nem akarja hagyni, hogy nélküle éljünk. Mert a Jézus nélkül ember, hiába tiszta nevű, de tisztátalan élet. Hiába főember, de a saját bűnének a rabszolgája. És hiába gazdag külsőleg, belül üres és szegény. És ez nem élet. Ez minden, de nem igazi élet. Ez csak biológiai lét. Ez csak hernyó araszolás a bölcsőtől a sírig. Ez csak porevés, és utána porba esés. Ebből nekünk nem kell. Mi többre teremtettünk. Nekünk megváltás kell. Nekünk Jézus kell. Nekünk a nagybetűs élet kell. Nekünk nem kell az embertelen élet. Neves francia keresztjén író François Mauriac azt mondja, hogy semmi sem olyan embertelen, mint az Isten nélküli világ. Semmi sem olyan embertelen, mint az Isten nélküli világ. Ugye nekünk kelet-európaiaknak nem kell sokat magyarázni, hogy milyen az Isten nélküli világ. Milyen egy Isten nélküli rendszer. Milyen egy Isten nélkül felépült társadalom, ahol iskolából, oktatásból, művészetből, irodalomból minden innen ki akarták írtani Istent, a hitet. El akarták némítani Jézust, de nem lehet. Nem lehet. Isten hagyja egy darabig futni az ilyen rendszereket, aztán hirtelen összeomlanak. Tanúi voltunk ennek is. Alap nélkül nem lehet házat építeni. Bolond ember az, aki fundamentum nélkül rakja a falakat. Hát ezért való igaz, nincs embertelenebb világ, mint az Isten nélküli világ. Tudjuk, minden istentelen ideológia, akár a nácizmus, Németországban, múlt század közepén, akár a kommunizmus tájainkon, akár másféle ideológia legyen, ami Isten nélkül akar építkezni, halálra van ítélve. Ezért áldott legyen az Isten, hogy az örökkévaló ige szól, hogy hihetünk annak, aki a mi tájainkra is bekanyarodik, aki otthonossá akar tenni minket, a saját házatáján, aki a mi életünk helyszínét, a mi Jerikónkat föl akarja oldozni az átok terhe alól, és aki a mi életünk terét szeretné egészen betölteni az ő jelenlétével. Áldott legyen az az Isten, aki ilyen alkalmakat rendel nekünk, hogy tanulgassuk, milyen a Jézus nélküli ember. És iszonyodjunk ettől az állapottól, és induljunk ki ebből az állapotból, és induljunk el Jézus keresésére, mint Zákeus, hogy aztán a megtalált ember örömében örvendezzünk, mint ő maga is. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük a 473. éneket. 473. éneket énekeljük, mely itt kezdődik. Ó Jézus, árva csendben, az ajtón kívül állsz. Imádkozzunk. Urunk, mi hisszük, hogy ez a tele templom is azt bizonyítja, hogy a szívünk várva vár téged. Örültünk a veled való újbóli találkozásnak. Annak, hogy ismét megszólítottál minket. Nagyon közel jöttél hozzánk. Hozzánk, akik nem érdemeljük, hogy annyit törődj velünk. Mégis szeretsz minket. Nevünkön szólítasz. Sőt, azt is megmondod, hogy mi az, amikor a nevünk mögül hiányzik a lényeg. Amikor, ha csak a név tiszta, de a szív nem az, az milyen állapot? Egy kettősség, egy hamis állapot, egy kibírhatatlan állapot, nem kívánatos állapot. Köszönjük neked, hogy ebből akartad kimenteni Zákeust. És köszönjük, hogy ebből akarod kimenteni azt a mindenkori embert, aki megelégelte a hamisságot, a kettősséget, aki már nem akar többé hazudni önmagának, aki szeretne szint vallani előtted. Köszönjük neked, Jézus, hogy így jössz hozzánk is, és így célzod meg a mi életünket, mert fontos a mi életünk neked. Olyan drága, olyan értékes, hogy saját életedet adtad cserébe, csak hogy megmenthesd a miénket. Hogy a tékozló életünket haza segítsd az atyai házba, annak biztonságos melegébe. Hogy lecseréld koldus rongyainkat az ünnepi ruhával. Hogy mezitlábasságunkat fölcseréld a sarus állapottal. Hogy gyűrűt húzz az ójunkra, hogy mindenki tudja, lássa, hogy veled szövetségre léptünk, és hogy hozzád tartozunk. Urunk, könyörülj, hogy ezt a gyűrűt, a szentségnek, a veled kötött szövetségnek a gyűrűjét soha ne szégyeljük, soha ne akarjuk ledobni ójunkról. Köszönjük neked, hogy jegyesei lehetünk. És hisszük, hogy ezen a héten újabb szíveket jegyzel el magadnak, hogy teljes lényükkel hódoljanak neked, és örüljenek annak, hogy ők is a te megváltott gyermekeidé lehetnek. Könyörgünk, Urunk, a betegekért, a szenvedőkért, azokért, akik kétségek közt vergődnek. Keresd meg őket, hajolj le hozzájuk, érintsd meg őket. Könyörgünk, Urunk, gyermekeinkért, azokért, akikre annyiszor panaszkodunk, pedig csak azt tükrözik vissza, amit tőlünk láttak, hallottak. Bocsáss meg, Urunk, ha nem mindig voltunk megfelelő szülők, ha nem mindig voltunk elég türelmes apák, anyák, ha nem töltöttünk kellő időt lelkük táplálásával, hitük erősítésével. Bocsáss meg, Urunk, hogyha nem imádkoztunk eleget értük és velük. Könyörülj rajtuk, hogy el ne sodorja őket a gonosz, hogy a tieid legyenek ők is. Áld meg, Urunk, további alkalmainkat. Hisszük, hogy végig kísérsz estéről estére az evangélium győzelmes útján. És hisszük, hogy nem hagysz senkit üres szívvel tova menni innen. Kérünk, áld meg éjszakai pihenésünket. Könyörülj rajtunk, irgalmas szereteteddel. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az arcát rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az arcát felé, és adjon neked békességet. Amen. Amen.